tanszékének docensével, az EGRI nyelvművelő körtagjával beszélgettünk. Adásunk második felében pedig Bodó Boglárka, a Bródy Sándor megyei és városi könyvtár munkatársa Ottlik Géza művét ajánlotta el olvasásra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány azon dolgozik, hogy Ukrajnában minél hamarabb béke legyen. Ezt mondta Latolcai Csaba Sátoraljóhelyen táborozó ukrán gyermekeknek. A gyerekeknek egy dolguk van Magyarországon, érezzék jól magukat, töltsék meg a tábort örömökkel és élményekkel, fogalmazott a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára. Az, hogy Mongólia nem tartóztatta le Vlagyimir Putyint a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa alapján, súlyos csapást mért a nemzetközi büntetőjogi rendszerre, közölt az ukrán külügyminisztérium. Az orosz elnök olyan tárgyalásokra érkezett Mongóliába, amelyek az Oroszországot és Kínát összekötő új gázvezetékről szólnak. Összesen 107 Nobel-díjas nyilatkozott arról, hogy elítéli Oroszország július 8-ai Kijev elleni támadásait, beleértve az első számú ukrán gyermekkórház és más polgári célpontok elleni csapásokat, közölt az Indexel Krausz Ferenc Nobel-díjas magyar kutató. A nyilatkozat kezdeményezői a Nobel békedíjas amerikai Jody Williams és maga Krausz Ferenc voltak. Sikeres a Szeretem, megvédem kampány, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf ismertetése szerint sok ezren érdeklődtek eddig, több ezren jelentkeztek, és közülük már 1000 elszánt a haza iránt elkötelezett magyar kötött szerződést a honvédséggel, hogy területvédelmi tartalékosként erősítse a védelmet. Az Európai Bizottság ismételt kifizetési kérelmet küldött Magyarországnak a 200 millió eurós büntetése. Ha az ország nem fizet, akkor az egyébként elérhető uniós összegekből levonják a tartozást, erre szerintük minden jogalap rendelkezéssel. A fizetési késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű átlánybüntetést is megállapítottak. Kifizetjük a bírságot, mondta az Európai Ügyekért felelős miniszter az ATV.hu kérdésére. Boka János szerint ugyanakkor a schengeni határ őrizetére fordított 800 millió euróra pedig mi tartunk igényt Brüsszelből. A kormány jogi megoldása az lehetne, hogy a 800 millió euróból vonják le a mostani 200 milliós bírságot, írják különböző hírportálok. Magyarország elfogadhatatlannak tartja, hogy Brüsszel példátlan mértékű 200 millió eurós bírságot követel, reagált a kormányzati tájékoztatási központ. Arról tájékoztattak, jogi lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a határvédelemmel kapcsolatos költségek miatt érvényesítsék az igényeinket az Európai Bizottsággal szemben. Magyarország bruttó hazai termékének volumene az idei második negyedévben a nyers adatok alapján másfél, a szezonális és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az első negyedévhez képest viszont a teljesítmény 2,1%-kal mérséklődött, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egyre erősebb a családok szerepe az adósságfinanszírozásban. 9 hónap alatt 100 ezer új kincstári számlát nyitottak és 115 milliárd forintnyi értékpapírt vásároltak, jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály emlékeztetett, tavaly december óta lehet mobil applikáción vagy számítógépen keresztül számlát nyitni a Magyar Államkincstárban mindössze néhány kattintással. A BMW hazánk és egyben a vállalatcsoport legnagyobb naperőművét építi fel Debrecenben, közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ismertetése szerint 71 futballpályányi méretű lesz a fotovoltaikus rendszer. A kormány mindent megtesz azért, hogy Románia még idén a Magyar-Európai Uniós elnökség időszaka alatt csatlakozhasson a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezethez. Ezt a Bukarestben jelentette ki a tárcavezető, a román belügyminiszterrel folytatott egyeztetését követően. Szijjártó Péter kiemelte, mindezzel egyszerűbb lesz a kapcsolattartás a határ két oldalán élő magyar közösségek között is. A felmérések szerint a megkérdezettek többsége egyetért az okostelefon használat iskolai korlátozásával és az ezzel kapcsolatos rendelettel, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, az osztályteremben tanítási idő alatt a készüléket csak akkor lehet használni, ha az kifejezetten a tanórát segíti. Hozzátette, ezt a munkát a kormány is erősítette az elmúlt időben, hiszen 450 ezer laptopot osztottak ki a diákoknak, idén pedig további 100 ezeret. A kormány idén 12. alkalommal hirdette meg a nyári diák munkaprogramot, amelyben a tervezett 20 ezer helyett összesen közel 29 ezeren vettek részt, ismertette a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Az eredeti 3 milliárd 800 millió forintos keretösszeg a többszöri vármegyei ráemeléseknek köszönhetően több mint 4 milliárd 300 millióra nőtt, ami lehetővé tette még több diák nyári foglalkoztatását, írta Comba Sándor. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, kevés gomoly és fátyolfelhővel, csapadék nélkül mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi este, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. A mai műsorunkban Ecséden beszélgetek a Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál, ahol jubileumi ünnepséget tartunk, ugyanis a kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünnepeljük. Ez alkalommal beszélgetek néhány résztvevővel, amelyek közül az első ignáciános, aki messziről érkezett erre a szép ünnepére. Jánosról tudni kell, hogy minden évben hűséges résztvevője ő és kedves családtagjai az ecsédi motoros búcsúnak. A mai napon ő képviselte a motor kerékpálosokat, fiával érkezett és néhány motoros társával. Kedves János, hogyan élte meg a mai jubileumi ünnepét?
Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat a motorkerékpárosok közössége nevében. Mint ahogy a riporten is elhangzott, 20. évforduló lett megrendezve ez a mai esemény, ahová meghívtak bennünket, a szkíta motorosokat, a hunyadi rendeseket, és velük képviseltük itt a motorkerékpárosok közösségét, illetve a motorosok közösségét. Minden évben megrendezésre kerül a motoros búcsú, ahol tevékenyen részt veszünk, mint motorkerékpárosok.
Sok-sok év óta.
Sok-sok év óta, igen. Hát nem is tudom, már nagyon, talán 16. alkalommal volt. Minden esetben itt szoktunk lenni, elég tetemes számmal képviseljük a motorkerékpárosok közösségét, illetve atyát is szoktunk magával hozni, aki a szentmisét celebrálja. Több nevet is fel tudnék sorolni, akár a Bátor Boton szerzetest, Balla Barnabást, és még sorolhatnék egy-két motoros atyát, aki velünk szokott lenni, és minden alkalommal részt vesz.
De most ugye a fiával ketten jöttek el erre az eseményre, mint motorkerékpálosok.
Igen, Csontos Péter a kuratóriumi részéről meghívott bennünket, hogy egy páran képviseljük a motorkerékpárosokat, mert szeretne részünkre elismerő aklövet átadni a több éves munkánk gyanánt.
És mi is, mint résztvevő kisfalubeliek, hálásan köszönjük, hogy tiszteletüket tették erre a neves rendezvényre, de nagy utat tettek meg, tehát nem a szomszédból jöttek, sokat motoroztak, sok órát, és még sok óra vár önökre, hogy innen hazaérjenek, de úgy látom, hogy nagyon nagy tisztelettel és lelkesedéssel jöttek. Mit adott önnek ez a mai esti program?
Hát elég sűrű lett a program, nem csak a ma estével, ez már korán reggelen kezdődött, ugyanis ahhoz, hogy mi 9 órára odaérjünk Tiszaföldvárra, Tamás József atyának a 50 éves aranymiséjére, és azon is részt tudjunk venni, ehhez korán kellett indulni otthonról. Ott már aztán az előadáson nem is tudtunk részt venni, csak a mise után eljöttünk, hogy ideérjünk időben a Szentkút völgyébe, és részt tudjunk venni az eseményen. Mindenképpen az alkotmány ünnepe, illetve Szent István ünnepe minden hívő ember részére egy felemelő, nagyon várjuk a boldog asszony búcsút, a Szentaposi Szűzanya kápolnánál részt tudjunk venni, és ilyenkor igazából ez a 4 napos ünnep arról szólt, hogy szentmiséről szentmisére hálát adtunk a Jóistennek, hogy itt lehetünk és velünk van.
És mi is köszönjük, hogy megtiszteltek minket részvételükkel ezzel a nemes rendezvényen. Hát további áldásos utat kívánok, és még a szezon hátra lévő részére tettem is a szüzeni oltalmát kívánom a motorozásaira. És még őszre van-e valami program, amit így megosztana a hallgatósággal?
Igen, nem szeretném elvenni a következő hozzám szólóhoz, a Hunyadi rendesektől a szót, ezért csak egy pár szóval szeretném jelezni, hogy szeptember közepén, mikor Romániában kezdődik az iskola, akkor Böhte Csaba gyermekeit meg szoktuk látogatni, ők örömmel várnak mindig bennünket, és iskola kezdéskor megmotoroztatjuk őket. Kettős érzés van bennük, mert vége a nyárnak, kicsit szomorúak is, de boldogok, mert jönnek a motorosok és motorozhatnak, és mindig más és más házban szoktunk motorozni a gyermeketet, amit Böhte Csaba testvérejelöl ki, hogy éppen most Petrozsényben fogunk lenni.
Kívánom, hogy ez is egy csodálatos hétvége legyen önöknek, és jó Isten áldását kívánom további életünkre.
Isten áldja a kedves rádióhallgatókat, viszont hallásra.
Steiner Dezsővel beszélgetek, aki a mai rendezvényen a Hunyadi rendet képviselte, és őt is megkérdezem, hogy hogyan élte meg ezt a jubileumi eseményt így a mai délutánon.
Jó napot kívánok, Steiner Dezső vagyok, Hunyadi rend ellátmányosa. Hát én ezt ide a Szentkúti laposra mindig, hogy mondjam, szeretettel jövünk, meg vágyunk ide jönni.
Honnan érkeztek?
Lajos Mizséről, mert a Hunyadi rendnek a túlnyomó többsége a Lajos Mizsei, de az ország minden részéből vannak az éj közöttünk. Budától kezdve, Bátortájra, Pécs, mindenhonnét.
És körülbelül hányan vannak?
Hát a létszámunk az 26 fő. Most Lajos Mizséről jöttünk 6-an, meg Budáról jött a kapitányunk, ő volt a 7. Ennyien tudtunk most ebben részt venni.
Hálásan köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétünkkel ezen a csodálatos rendezvényen. És egy ellátmányosnak mi a feladata a rendben?
Hát a mindennapi étkezést, meg a kávé kiszolgálást, meg mindent nekem kell megcsinálni. Ez annyit jelent, hogy reggel a fölébredek, akkor én megyek kávét főzni, a többi még lehet, hogy éppen horkol.
Tehát, hogyha egy eseményen, vagy egy zarándok úton vannak, akkor ezt önnek kell biztosítani.
Hát igen, ez úgy szokott lenni, hogy általában vagy egy külön ellátmányos autó, vagy mikróbusz, attól függ, hogy hány napra megyünk. de általában valakinek az autója, aki éppen kísér bennünket, abba be van rakva, mit tudom én, kávéfőző, egyéb, de ha hosszabb útra megyünk, meg hogyha olyan helyre, meg olyan körülmények közé, akkor bográcsba főzünk magunknak, meg minden, és akkor ezt nekem kell prezentálni.
Ez egy szép feladat.
Hát igen, sokszor nehéz is, mert azért volt olyan, amikor 72 személyre főztem.
És igen, ezt logisztikázni, összehozni, hogy mindenkinek jó legyen, elég legyen.
Keresztül, 9 napon keresztül, főleg azért az, hogy mindenkinek az utolsó napon is jusson kaja, meg hogy azért ne legyen megromolva az étel, meg mit tudom én, tényleg ezt össze kell logisztikázni. Hát sokszor a lányok kérdezik is, hogy mi lesz a vacsora, azt mondom, hogy nem tudom. Nem akarják elhinni, mondtam, ami kiolvadt hús, vagy valami, azt fogjuk főzni. Van nekem egy, hogy mondjam, repertoárom mindig, de mindig attól függ, hogy melyik olvadt ki, akkor ez kerül a bográcsba.
Hát akkor ez ilyen spontán, de gondolom mindig mindenki jól lakik, és még jól érzi magát. A mai megemlékezést hogyan tetszett megélni? Mit adott önnek ez a mai délután?
Hát én nekem ez mindig egy fölemelő érzés, mert én keresztény hitben nőttem föl, gyerekkoromban minisztráltam, meg most is gyakorlatilag mindig látogatunk templomokat az útjaink során, meg a Bőte Csaba féle alapítványt is támogatjuk, járunk ki mindig ezt a névai túrákat csinálni. Hát én úgy gondolom, hogy ettől felemelőbb érzés, mikor az ember ilyen helyre el tud jönni, és a többi emberek is úgy néznek rá, hogy na hát azért ezek valamit letettek az
asztalra. Ez egy nemes dolog.
Tehát az, hogy valamit letettek az asztalra, én úgy hiszem, hogy építő munkát végezni, meg karitatív munkát végezni, az mindig jó.
Ez mindig egy szép és egy nemes dolog. És hol hallott ön először az ecsédi kápolnáról? Mert ugye ön is visszatérő motoros.
Hát sok éve ennek már, amikor itt a rendbe fölmerült, hogy el kéne jönni ecsédre, és már én sem emlékszem rá, hogy milyen formában, meg hogy mikor kezdtük, de hát szerintem már 12-13 éve is, inkább 12-13 éve, hogy jövünk, meg segítünk itt a Péteréknek mindenbe, amiben tudunk.
Hűséges résztvevők és segítők.
Hát amikor tudunk. Most már majd egyre sűrűbben szerintem.
Hála Istennek.
Mert most már én is felszabadultam, most nyugdíjas lettem, úgyhogy.
Hála Istennek. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait, és hogy hogyan élte meg a mai napot. A Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom további életútjára.
Én is köszönöm, és köszönöm a jó kívánságokat is.
Következő zarándoktársam Mahovics László Macsó, akivel az utóbbi években rendszeresen beszélgettem a motoros búcsú végén, hogyan élte meg az eseményeket, és a mai napon is szeretném megkérdezni, hogy hogyan élte meg ezt a csodálatos jubileumi megemlékezést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megalapján.
Üdvözlök mindenkit! Ugye ismerik a hangomat, állandóan beszélünk, de...
Nem túl gyakran, de néha-néha igen.
No, a mai nap. A mai nap augusztus 20-a, Szent István napja, és a kápolna születésnapja. A mai napon nagyon sok vegyes érzelem kerített hatalmába. A prédikációban hallottuk, hogy az okos ember sziklára építi a házát. És aztán a szikláról eszembe jutott a Péterről meg eszembe jutott a Csontos Péter, ugye akit az alapítványnak az egyik legagilisabb tagja, és hát a Csontos család. Most Szent István napja van, Péternek az édesapja pedig István. Ugye ezen el lehet azért gondolkodni, hogy micsoda összefüggések jönnek itt ki a semmiből. Jó, én mindig kombinálok, ezt tudom. Én mindig kombinálok, de akkor is. Az okos ember, nem tudom hogyan, egyszer hívást kapott. És a hívás lényege az volt, hogy építsenek egy kápolnát a szentlaposi valamikori csodatévő helyen. Itt több gyógyulást írtak fel, jegyeztek fel az 1700-as évek után, meg akkor is, és ez a hely elfelejtődött. És ők valamiért, a Szentlélekért, a Szentlélek hatására elkezdték ezt kibontogatni, utána jártak a történelemben, megnézegették. Jó, itt laknak ecséden, rendben van, de azért ekkora lokálpatriotizmus nem mindenkibe szorult bele, mint ő beléjük. És aztán energiát, időt, pénzt, megalázkodást, kemény dolgokat nem figyelembe véve megtették. Megtették az első lépést, aztán az első lépésből lett az első kapavágás, aztán bekerült a földbe az alapnak az első lapát cementje, és itt áll előttünk egy gyönyörű kápolna.
Immáron 20 éve.
Immáron 20 éve áll a kápolna, és életet tettek bele. Életet tettek bele azzal például, hogy bennünket, két keréken járókat, ugye kerékpárosokat is, de főképpen a motorosokat meg tudták szólítani. Hogy évről évre mindig itt legyünk, májusban, a Boldogasszony hónapjában, egy motoros búcsún. És mit adnak nekünk? A lelkünknek a megtisztulási lehetőségét. Eljövünk ide, mocskosan, koszosan, ahogy illik, meg ahogy tudunk, mert így nem illik a Boldogasszony elé állni, és aztán itt szépen megtisztogatjuk a lelkünket. És innen mindig tiszta lélekkel távozunk. A mai nap, hát a mai nap egy egészen különleges nap volt. Itt volt Ternyák érsek úr, aki az egész szent misét celebrálta, sok-sok segédpappal, hatalmas nagy felhajtással, gyönyörű énekekkel, gyönyörű népénekekkel, amiben mindenki be tudott kapcsolódni, mert a saját kis filiájában megismerte már ezeket a dalokat, és zengett a kápolna udvar. Jó volt itt lenni. Sokan voltak a zarándokok. Abban a különleges helyzetben voltam, hogy Csontos Peti megkért engem, hogy legyek segítségére a két motoros rendőrnek, aki az érsek úrnak az autóját vezette fel a faluból ide a hegyre, a domboldalba, hogy ne tévedjenek el. Zegzugos egy falu, meg azért riába vannak kint a táblák, hogy merre kell menni a kápolnához, el lehet tévedni. No, és lementünk, és beszélgettünk a két motoros rendőrrel, és nagyon érdekes dolgok derültek ki. Járnak ők ide máskor is, meg ismerik a helyet, meg hát ők is motorosok, szóval nagyon érdekes dolog volt. És kérdezték lent, hogy lesz-e 300 résztvevő. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy 300 ember, az azért ide egy kicsit sok. De hát két autóbusz dugig volt tömve emberekkel, meg még jöttek egyszerű autósok is, volt olyan autó, amiből 4-6-an szálltak ki. Hát én nem számolnék, de a kikészített padok megteltek. Sokan voltunk. Hála jó Istennek. Ugye ez megint az, hogy valaki megérzi a hívó szót, és akkor úgy érzi, hogy jönnie kell. És én is a motoros társaimmal így voltam. Nem voltunk túl sokan motorosok, de mégis aki itt volt, annak itt kellett lennie.
Az tiszta szívvel itt volt.
Az tiszta szívvel itt volt, mert ide csak tiszta szívvel lehet jönni. Úgy félig, meddig nem lehet. Tehát elhatározom, hogy jövök, akkor jövök. Ha elhatározom, hogy nem jövök, akkor meg úgyis otthon marad.
Kedves László, mi az, ami az ön szívét mindig ide húzza ebbe a csodálatos kápolnába?
Hát nem csak az, hogy ma a motoros társaimmal együtt a mi Hunyadi Rend motoros közösségünk egy kicsi emléklapot és egy gyönyörű szép díszt kapott azért, mert ide járunk, hanem főképp azért, mert ugye miért is jövünk mi ide? Hogy van ez? Hogy ugyanaz a hang, aki annak idején a Csontos családot megszólította, hogy építsenek kápolnát, ugyanaz a hang dolgozik bennünk is. Aztán, ha már itt vagyunk, akkor ugye egyrészt a lelkünket tisztogatjuk, Boldogasszony kötenye alatt, másrészt pedig, hát ha kell segíteni, akkor kihozzuk a padokat, vagy ha kell segíteni, akkor felállítunk egy sátrat, ami alatt majd a kegytárgyakat áruló két néni lesz, meg most voltak sütemények, meg innivaló. Nagyon meleg van. Még most is, pedig most már sötétedik, jön az alkony, még mindig nagyon meleg van, és ez a forróság is egy egészen más képét vetíti nekem a kápolnáról, mint egyébként mondjuk májusban szokott lenni, amikor a motoros búcsú van. Minden évben érdemes ide jönni. Minden évben a táj szépségéért is, meg a hely mélységéért is. Tehát itt, ugye László, ezt már múltkor mondtam, ugye Szent László a Boldogasszony lovagja, ugye én meg László vagyok, és aztán, hát Julián atya egyszer mondta nekem, hogy jó, akkor ebben a helyzetben gondolj bele, hogy mit tenne védő szentet, Szent László. Hát ha Szent Lászlónak szóltak volna, hogy gyere ide, akkor biztos föl a lovára, és ide jön. Na én ugyanezt tettem. Mondták, hogy lesz ez.
Fölült a motorjára, és ide jött.
Fölültem a lovamra, a motoromra, és ide jöttem, és itt volt a helyem. És a többieknek biztos ugyanez volt a fejébe. Nem kötelező ez, hanem egy hívás. Hát nem tudok rá mit mondani, a hívást meg az ember boldogan teljesíti, és eljön, és itt tölti a napját, a délutánját, olyan emberekkel találkozik és beszélget, akiket addig talán sose látott, de mégis örülnek. Hogy szóval, hogy a hely az húzza az embert, a helynek a töltése az húzza az embert. A szent helyek biztos ilyenek mindegyike. Van, aki elhatározza, és elmegy Csíksomlyóba, van, aki elhatározza, hogy Medjugorjéba megy. Én nekem nem kell olyan messzire mennem, bár szívesen elmegyek oda is, amoda is, de ez a hely itt van adott. Szinte hazajárunk, ugye Boldogasszony vár bennünket, Szent Lászlónak Boldogasszonynál a helye, Mahovics Lászlónak is a Boldogasszonynál a helye, időről időre. Én javaslom, hogy mindenki találja meg, nem is javaslom, gondolok arra, hogy mindenki találja meg a helyét az életében, azt a helyet, ahova így, ahogy én ide el tudok jönni, elmegy, és ott megnyugszik a lelke. És
kegyelmeket kap és feltöltődik.
Kegyelmeket és feltöltődik. Kívánok mindenkinek egy-egy ilyen helyet. Isten áldja.
Kedves hallgatóink, az Ecsédi Szent Kútvölgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. jubileumi évfordulóján Ignác Jánossal, Steiner Dezsővel, valamint Mahovics Lászlóval Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini Datolya parton című hangjátékának 17. részét halljátok.
Aku, a reggeli papagájok társaságának vezére, a tudósítók DAC szervezetének elnöke, boldogan megszorította Elván herceg mancsát.
Észrevétlenül kéne kijutnunk innen. Aztán mielőbb utat kell vágnunk Lovettába, mert ha a fekete szárnyú denevérek észreveszik a szökést, minden bizonnyal a nyomunkba erednek.
A papagájok szabad népe harcolni is kész a zsarnokság ellen. Felség, a tudósítók DAC szervezete több száz tagot számlál. Mind itt anyáznak ezen a környéken. Segítünk elrepíteni titeket Lovettába, különben hetekig tartana az út a dzsungelen át. És ez még nem minden. Bizonyára tudod, hogy népünk különös képessége az utánzás. Remekül tudjuk imitálni bárkinek és bárminek a hangját. Néhány önkéntesünk alászáll a mélybe, és a csákányok hangján csörög mindaddig, amíg fel nem fedezik a turpisságot. Akkor a hátra maradt barátok is veletek szökhetnek. Ha pedig észreveszik a csalást, villám gyorsan kirepülünk ezen a járaton keresztül.
Ti vagytok a megmentőink.
Aku meghajolt Elván herceg előtt, és elrepült. Fáma követte. Jó 5 percig nem történt semmi. Azt leszámítva, hogy időnként izgatott morajlás futott végig a fákon gyülekező papagájok során. Végül Fáma és Aku vezetésével megérkeztek a csákány hang utánzására jelentkező önkéntes papagájok. A barlangban szorongó majmok és denevérek egyenként köszöntötték őket, amint elhaladtak mellettük a hegygyomrába vezető alagúton. Tudták, hogy az életüket fogják kockára tenni Elván herceg és követői érdekében. Elván herceg Aku segítségével megkezdte a tárna kiürítését. A papagájok árgus szemmel figyelték a külszíni denevérőrök mozgását. Amikor a járőrök elhaladtak, a menekülők veszélytelenül ereszkedhettek le a sziklás hegyoldalon a dzsungel oltalmat adó sűrűjébe. Mire Bojtos Benedek és legénysége elérte a kijáratot, már szinte mindenki a szabad levegőn volt. Az egerek mélyet szippantottak a friss levegőből, majd boldog sóhajtással iszkoltak az aljnövényzet közé. 20 perc múlva az egész csapat együtt volt. Egymás nyomába lépve siettek a hegyoldalból a völgy irányába. Mikor már kellőképpen eltávolodtak a fekete szárnyú járőrök útvonalától, megálltak, hogy megvitassák a teendőket.
Biztos vagy benne, hogy Lovettába akarsz repülni, felség?
Nincs más választásom. Attól tartok, hogy Metamora hatalom átvételére készül. Erdál király pedig nem tud semmiről. Egyedül nincs esélye a varázslóval és a fekete szárnyú hadsereggel szemben. Mire észbe kap, már le is győzték. Szövetséget ajánlok Herdál királynak. Közösen kell legyőznünk a közös ellenséget. Utána egyezkedhetünk csak trónról és királyságról.
Ha úgy kívánod, elrepítünk Lovettába, de túl nehezek vagytok ahhoz, hogy a hátunkra véve repüljünk veletek.
Az volt már csak kérdés, miben emeljék fel az utasokat. Mert a papagájok csőre görbe és éles, abban utazni órákon át mindenki számára kényszenvedés volna. A fekete szárnyú denevérek hálókba csavarva szokták fogjaikat magukkal hurcolni, de hálói nem voltak a hírek hű tudósítóinak.
Ó, a transzparensek, amiket a felvonulásra szántunk! Hozzátok ide mind!
Akum mindent elmagyarázott az értetlenül pislogó társaságnak. A néhány nap múlva esedékes ünnepségre a Herdál napi majomparádéra készültek éppen az őserdőbe száműzött papagájok. Itt akartak megjelenni, hogy a csőrükben tartott nagy lepedőket meglengessék a sokaság előtt. A lepedőkre felírták jelmondataikat. A hírek eltitkolása egyenlő hazugság. Éljenek a reggeli papagájok! A lepleket most kiterítették, mindegyik közepén elhelyezkedett egy-egy sejemmajom vagy makákó, a papagájok pedig négyes csoportokban felemelték őket. Az egerek egy-egy papagáj hátán kaptak helyet. Elbán herceg intett Akunak, aki jelt adott az indulásra. A majdnem 200 lelket számláló csapat szép lassan a magasba emelkedett. A tarka papagájtollak kavalkádja és a köztük felfelvillanó fehér lepedők olyan hatást keltettek, mint egy vidám égi felvonulás. A dzsungel lakói nem is sejtették, hogy az égen elsuhanó vidám sereglet életveszélyes vállalkozásra indult. Metamor sziklatornyában minden csendes és nyugodt volt. Balikó és Doppler Tóni észrevétlenül haladtak ajtóról ajtóra, hogy megtalálják a valószínűleg épp Balikót gyászoló Ruminit. A világító torony vagy 5 emelet magasba nyúlt, és Balikó már éppen aggódni kezdett, hogy vajon a rengeteg helyiség közt botorkálva meg fogják-e találni Ruminit, mikor Tóni izgatottan felé fordult.
Szerintem itt van!
A folyosó végi ajtó mögül halk szuszogás hallatszott. Balikó nem tétovázott, rinyatollát finoman elfordítva résnyire nyitotta az ajtót. Láthatatlanná tévő kalappal a fején belesett a nyíláson, majd megkönnyebbülten be is lépett. Doppler Tóni a nyomában. Rumini az ágyon ült összekuporodva, fejét a karja alá fúrva. Az ajtó nyílására felnézett, látta a beröppenő denevért, de rá se hederített. Az elmúlt napok során hozzászokott, hogy időnként váratlanul lerohanja egy-egy bőregér, de pillanatnyi helyzetében már ez sem érdekelte.
Ikás! Jó estét! Hoztam valakit, akinek örülni fogsz!
Rumini lassan felemelte a fejét, de Tónin kívül teremtett lelket nem látott. Balikó attól félt, hogy a hirtelen találkozás esetleg megrémíteni a barátját, ezért nem merte rögtön lekapni fejéről a kalapot. Csak állt tanácstalanul, végül jó ötlete támadt. Felkapcsolta a Szent János bogárlámpást. Ő maga nem látszott persze, de a lámpás fénye barátságosan pislogott Rumini felé.
Balikó, mondd, hogy tényleg te vagy az. Szellemekben ugyanis nem hiszek.
Azt bizony jól teszed.
Azzal Balikó lekapta a fejéről a kalapot. Legszívesebben a földön hemperegtek és kurjongattak volna jó kedvükben, de kénytelenek voltak beérni egy alapos öleléssel és egymás csontjainak ropogtatásával. Doppler Tóni elégedetten figyelte őket a plafonról lógva. Mikor a két barát kiörvendezte magát, Balikó szertartásosan a fejük fölött lógó denevér fiúra mutatott.
Fogadok, hogy nem tudod kitalálni, kit hoztam magammal.
Igaz, hogy halottnak gondoltalak, de teljesen hibbant nem vagyok.
Vagyis?
Vagyis ez itt Doppler Tóni.
Most hárman ölelték és lapogatták egymást. Olyan boldogok voltak, mintha csak fecó lakodalmában mulattak volna éppen. Végre összeszedték magukat. Egymás mellé kuporodtak, hogy suttogva beszámoljanak egymásnak az elmúlt órák eseményeiről. Balikó gyorsan elmesélte csodálatos gyógyulását, szökését és Doppler Tóni szerencsés megtalálását. Rumini pedig elmondta, micsoda riadalmat keltett apacukában a kamanduk elrablásával.
Csak azt remélem, hogy a távozásom után Vincét nem bántották.
Doppler Tóni felhúzta a szemöldökét.
Miféle Vincét?
Az unokaöcsédet.
És Rumini már neki is fogott a beszámolónak, hogyan ismerkedett meg az elszánt denevér fiúval. Tóni szemmel láthatóan nagyon izgult a legényke miatt.
Ismerem a ripacsokat. Biztos, hogy rögtön rá támadtak.
A kupak tanács ezzel még nem ért véget, hiszen mielőbb el kellett dönteniük, mi tévők legyenek. Abban mindannyian egyetértettek, hogy a kamandukot nem szabad metamormancsai közt hagyni, hanem amint lehet vissza kell juttatni a ripacsokhoz. Már csak az volt a kérdés, hogyan? A varázsló valószínűleg már reggel megpróbálja működésbe hozni a világító tornyot, hiszen az volt a terve, hogy a kamandukba zárja a napfényt. Miután sötétbe borította Datolya part egét, valószínűleg a főváros lerohanása lesz a következő célja, hogy hivatalosan is magát nevezze ki az ország királyának. Minden bizonnyal ezért is rendelte magához Kaptárhegy fekete szárnyú martalócait. A mindent eldöntő csatához volt szüksége Ultramiron gróf fekete szárnyú hadseregére.
Itt kell maradnunk, hogy egy óvatlan pillanatban elemelhessük a követ. Ha a láthatatlanná tevő kalap viselője tartja magánál a kamandukot, a nagykő is láthatatlanná válik.
Jó ötlet! De nekem muszáj megkeresnem Vincét. Együtt visszajövünk az illaberekbe, a torony közelében meglapulunk, és amikor a fekete szárnyú csűrhe bevetésre indul, segítünk nektek kirepülni a veszélyes övezetből.
Balikó bólintott.
Legjobb lesz, ha most rögtön indulsz. Bármikor megjöhetnek a vérszívók.
De hogy repülsz ki? Minden ablakon rács van.
Mi másért tartjuk a vascsöppentőt, ha nem az ilyen esetekre?
Rumini legszívesebben táncra perdült volna. Hát persze, hiszen Balikó nem csak meggyógyította magát a varázsszertárban, de vissza is szerezte becses ingóságaikat. A Pelevárból származó kis szerkezettel néhány perc alatt csepp folyóssá változtatták az ablakon a rácsot, hogy Tóni nekivághasson az útnak. A három barát elbúcsúzott, megígérték egymásnak, hogy mindannyian óvatosak lesznek és sikerrel járnak, azzal Tóni elrugaszkodott, és a következő pillanatban eltűnt az éjszakában. Rumini és Balikó egy darabig még az ágyon ülve beszélgetett, aztán elszenderedtek. Tudták, hogy másnap rengeteg tennivaló vár rájuk, és nem árt, ha valamelyest kipihenik magukat. Balikó elalvás előtt gondosan a fejébe húzta a kalapot, hogyha véletlenül meglepné őket hajnalban metamor vagy egy szolga, csak Ruminit lássák a párnán szuszogni. Okos gondolat volt, hogy Balikó láthatatlanul aludt, mert reggel mindketten az ajtókat tanására ébredtek. Metamor lépett be.
Lódulj! Szükségem lesz rád egy varázslathoz.
A varázsló megragadta Ruminit, és már vonszolta is magával a világító torony csúcsába. Balikó, mivel jobb ötlete nem volt, észrevétlenül a nyomukba szegődött. A lépcsősor erős vasajtóba torkollott, amely most nyitva várta az érkezőket. Ezen keresztül lehetett kijutni a világító torony csúcsába. A friss levegőre lépve a két egérfiú ámulva tátotta el a száját. Alattuk körös körül sűrűn összenőtt fák ágaskodtak. Az ágakon pedig, ameddig a szem ellát, fekete szárnyú denevérek himbálóztak. Úgy látszik, hajnalban megérkezett Ultramiron gróf serege. Balikó körülnézett, és észrevette a terasz négy sarkában kisebb talapzatba ékelve a ripacsoktól zsákmányolt derengőket. Ott volt köztük galléros fecó csiszolt amulettje, a pici kő, amit Rumini a szakadék mélyén talált, és két ismeretlen medál, valószínűleg a ripacsfalóból eltűnt két harcos, Illahó és Kobaga derengője.
Mekkora bolond vagyok! Volt még három zárt ajtó lent a tömlöcöknél. Lehet, hogy a ripacsokat is odazárták. Szegény Illahó biztos nagyon szenved a derengője nélkül.
Közben a hátuk mögül Riki érkezett. Egyik karján az izgatottan rikácsoló rinyát egyensúlyozva, másik hóna alatt egy jókora bőrkötésű könyvet cipelve. Metamor előhúzta a kamandukot, majd mély tisztelettel az állvány mellé helyezte. Gyűrűjét szájához emelte, mintha csak egy titkos varázsigét akarna súgni neki, aztán a csillogó kővel megérintette a kamanduk bársonyos felületét.
Reszkes datolyapart! Holnap reggel beköszönt a sötétség hatalma!
Kedves gyerekek! Berg Judit, Rumini datolyaparton című hangjátékának 17. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Volt egyszer egy tündér, arany volt a szárnya, patak volt a tükre, zsenge fű az ágya.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában, a szentségekről. Az elmúlt alkalmakkor az egyházi rend szentségéről elmélkedtünk, az egyházi rend hármas fokozatából két fokozatról már beszéltünk, a püspök és az áldozópapi méltóságról, rendről. Tulajdonképpen ezt fejeztük be ez utóbbit az elmúlt alkalommal, amikor az egyházi rendszentségéről elmélkedtünk. Elhangzottakkal kapcsolatban fontosnak tartom megjegyezni, hogy az egyházi rend szentségének a második fokozata az áldozó papság, az a püspök, mint apostol utód szolgálatára áll, rendelkezésére áll. Ugyan feladata a híveknek a szolgálata, de nem a kiszolgálója. Ő az egyházi törvényeket, elsősorban a püspök utasításait köteles végrehajtani egyházközségében, a rábízott hívek körében. Fontos ezt hangsúlyozni, hogy nem irányítható a pap az ő szolgálatában, erre egyedül a főpásztora az illetékes. A mai alkalommal az egyházi rend harmadik fokozatáról, a diákonátusról próbálunk elmélkedni. A katolikus egyház katekizmusa Így ír az 1569-es pontban. A hierarchia alsóbb fokán állnak a diákónusok, akik nem papságra, hanem szolgálatra kapták a kézföltételt. A szentelendő diákónus fejére egyedül a püspök teszi föl a kezét, így jelezvén, hogy a diákónus szolgálata feladataiban kapcsolódik a püspökhöz sajátos módon. Érdemes megjegyezni a diákónus rendnek az alapítását, melyről az apostolok cselekedetei a 6. fejezetnek az elején számol be. Arról szól az író, a szentíró, a Szentlélek által, hogy az apostolok rádöbbennek arra, hogy a tanítványok számának növekedésével egyre több a feladatuk. Pontosan így ír a 6. fejezet első versében. Ez időtájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódást támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat. Megjegyzi a következő versekben a Szentíró, hogy az apostolok azt hangsúlyozzák, szó szerint, nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten szavát, s az asztal szolgálatát lássuk el. Ezért kéri meg az apostolok testülete a jelenlévőket, hogy szemeljenek ki maguk közül 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfiút, és ezeket akarják megbízni a munka folytatásával, hogy ők az igehirdetésnek, az imádságnak szenteljék magukat. Ezért választják ki a hittel és Szentlélekkel eltelt 7 férfit, akik fölött imádkoznak, rájuk teszik a kezüket, és az Úr szava pedig így egyre jobban elterjed, a tanítványok száma pedig megnövekszik. A diákonátus rendjének eredete tehát az apostoli közösségből ered. Mire is szól a diákonus részesedése Krisztus küldetésében? Erről az 1570-es pont beszél a katekizmusban. A diákonusok sajátos módon részesednek Krisztus küldetésében és kegyelmében, a fölszentelés szentségi pecséttel, karakterrel látja el őket, amely eltörölhetetlen. Mit jelent ez a fogalom? Mint a papságnál, mint a kerességnél, mint a bérmálásnál, vagyis azt jelenti, hogy egyszeri és megismételhetetlen. Ha valaki egyszer a diákonátusban részesedik, az többé nem veszítheti el ezt a küldetését. A következőkben így ír a katekizmus, Krisztushoz teszi hasonlóvá a diákonusokat, aki diákonus, azaz mindenki szolgálja lett. A diákonusok feladata többek között a püspöknek, a papoknak szolgáljanak az isteni misztériumoknál. Elsősorban az eukarisztia ünneplése során áldoztassanak, eskessenek. Ezzel kapcsolatban már most megjegyzem, hogy a plébánusuk engedélyével, vagy a püspökük kifejezett engedélyével megáldják a házaspárt, hirdessék az evangéliumot, megjegyzem, ők azok, akik a papság, a püspök mellett homiliát mondhatnak a szentmisében, nem csak prédikálnak, temessenek, és végezzék a szeretet különféle szolgálatait. Mint ahogyan a Szentírásból hallottuk, kifejezetten erre az utóbbira választották ki a diákónusokat, vagyis a szeretet különféle szolgálataira. Már kezdettől fogva azonban jelen volt a többi feladatuk is. Ugye emlékszünk, közvetlenül a diákónusok kiválasztása után az apostolok cselekedeteiben a 6. fejezetben már István diákónus vértanúsága van, aki nem csak a szeretett szolgálatban, hanem az ige hirdetésben is részt vesz, pontosan ezzel érdemli ki a vértanúságot, a Krisztushoz való hűséget. A diákonátus szenteléséről egy picivel másabb, de lényegében ugyanazt a megfogalmazást alkalmazza a Lyukát, a fiataloknak szóló katekizmus. Így ír a 255-ös pontjában arra a kérdésre, mit jelent a diákonus szentelés. Diákonus szenteléskor a jelöltet az egyházi rend szentségén belül rendelik sajátos szolgálatra. Krisztus képviseli, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. A diákonus az ige, az oltár és a szeretet szolgálatában mindenkit szolgál, hangsúlyozza a Lyukát, a fölszentelési szertartásra hivatkozva. A Lyukát megemlíti az előbb idézett szentírási részt, az apostolok cselekedeteinek 6. fejezetét, és azt is megjegyzi, hogy a diákonátus évszázadokon át csupán az egyik fölszentelési fokozat volt a papság felé vezető úton. A II. Vatikáni zsinat után azonban a zsinat visszaállította az állandó diákonátust is. Így ír erről a katekizmus 1571-es pontja. A II. Vatikáni zsinat során az egyház, mint az egyházi hierarchia sajátos és állandó fokozatát helyreállította a diákonátust. Megjegyzi a katekizmus, hogy a keleti egyházak ezt mindig megőrizték. Ez az az állandó diákonátus, amit nős emberek is fölvehetnek, és ez jelentősen gazdagítja az egyház küldetését. Tanácsos és hasznos, hogy olyan férfiak, akik az egyházban akár liturgikus, akár pastorális életben, akár szociális és karitatív tevékenységben valóban diákonátusi szolgálatot lássanak el, megerősödjenek az apostoloktól áthagyományozott készföltétel által, és szorosabban kötődjenek az oltárhoz, hogy ezáltal a diákonus szentségi kegyelme hatékonyabban töltsék be szívüket. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal az egyházi rendről szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.